Tisztelt konferencia, tisztelt püspök úr, elnök urak! Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani, írja József Attila Dunánál című versében 1936-ban, majd így folytatja, a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. De vajon mi szükséges ahhoz, hogy az emlékezés nyomán valóban béke, megbékélés, és ne a múlt kozmetikázása, vagy a múlt átértelmezése határozza meg a jelent. Günter Grass, Nobel-díjas német író, magyarul olvasható könyvében is olvashatjuk, hogy az emlékezet hajlamos a szépítésre, szívesen díszít, nem ritkán szükségtelenül. Olyan, mint egy hagyma, szeretné, ha sorra lefejtenék rétegeit, hogy feltárhasson mindent, ami benne betűről betűre írva áll, ritkán egyértelmű, gyakran tükörírással, vagy valahogy másképp rejtelezve. Ezen túlmenően a mai történelmi tapasztalataink szerint az emlékezés azt tárja fel, ami nem szűnik meg fájni. Az áldozatok és a szenvedők lelkéből nem lehet kitörölni az erőszak vagy a terror okozta sebeket, nemzedékeken átőrzi azt az emlékezet, mert felejteni csak az áldozatoknak van joga. Mindez viszont ellent mondani látszik a már-már polgárjogot nyert vélekedésnek, miszerint a múlt feldolgozható, a múlt feltárható és végül átadható a felejtésnek, vagy a levéltárak rideg csendjének. Ugyanis az elmúlt évszázad borzalmai, koncentrációs táborok és a gulág, az etnikai tisztogatás, a koncepciós perek sorozata, a kényszer munkára ítéltek ezrei, a titkos rendőrségi eszközökkel fenntartott totalitárius rendszerek, mai napig átnyúló hatása arra figyelmeztetnek, hogy nincs olyan múlt, amely igazán feldolgozható lenne, főleg a jogtalanság, illetve a kiszolgáltatottság történelme nem. A múlt nem gyűrhető le egyszerűen hatalmi vagy technikai eszközökkel, nem búcsúztatható el végérvényesen, nem lehet rámondani a bibliai lókust, hogy íme újjá lett minden, a múltnak feldolgozhatatlannak kell maradnia, és egyaránt nyugtalanítania kell azokat, akik valamilyen módon részesei, illetve szenvedői voltak a történelemnek, az eseményeknek, vagy akik életkoruknál fogva már nem lehettek érintettek. A 20. század nagy történelmi leckéje a magyar társadalom számára az, hogy a diktatúra kísértése közelebb van, mint ahogyan azt a demokraták sejtik, a demokrácia pedig sebezhetőbb, mint ahogyan azt a demokrácia ellenségei gondolnák. Ezért kell beszélnünk ma erről a kérdésről. A múlt feldolgozása több síkon és többféle célzattal történhet. Jogi szinten a tettesek bünteti jogi felelősségre vonása, az áldozatok vagy hozzátartozóik rehabilitálása, az okozott kár jóvátétele, valamint az igazság, illetve az igazságtalanság feltárása kerül az érdeklődés középpontjába. Politikai síkon a politikai jogrend helyreállítása, a jogállami keretek megteremtése, a polgárok demokratikus öntudatának megszilárdítása és a politikai kultúra kialakítása a cél. De az igények mellett a múlt feldolgozásának a mentális vetülete is fontos, úgy ébren tartani az emlékezést, hogy abból józan belátás szülessék az egyén és a közösség számára. Kérdésünk, hogy mit tehet ehhez hozzá az egyház és a teológia, és erről kívánok szólni ebben a rövid fél órában. A keresztény teológia a múltat, így a történelmi múltat, a bűn, büntetés, megbocsájtás, másként fogalmazva az igazság és kiengesztelődés összefüggéseiben is szemléli. És itt három tételt szeretnék állítani és néhány gondolattal megmagyarázni. Először is a keresztény teológia szemléletében a bűnről mindig konkrétan szabad beszélni. A Biblia szemléletében a bűn az emberi egzisztencia meghatározottsága. Az ember mindenestől a bűn fogja, vagyis nincs olyan erkölcsös vagy tökéletes emberi cselekedet, amely ne lenne ráutalva a bűnbocsánatra. Éppen ezért a keresztény hit és a teológia valóság értelmezésének fényében a bűn és az igazságtalanság soha nem általános, hanem konkrét. Maga Jézus is személyesen áll a szegények kitaszítottak és a hatalmi gőg, illetve az önkény áldozatai mellé. Csak a bizonyított és a kézzel fogható bűnök vonhatnak jogkövetkezményt maguk után. A konkrét bűnök megnevezésével lehet megteremteni a bűnvallás, a megkövetés, a megbocsájtás légkörét. Természetesen, hogy a keresztény teológia tud a bűn egyetemességéről, mint amely nem más, mint a Krisztusban adott megváltás egyetemességének ellenpólusa vagy kiváltó oka. De ez a meggyőződés nem jelentheti a bűn általánosítását. Az általános bűn nem lehet számon kérni, az általános bűnértelmezés a történelmi társadalmi bűnök tekintetében elmossa a határt a tettesek és az áldozatok között, és gyakran azt minősíti bűnnek, amit az adott politikai érdek és kontextus bűnnek akar kikiáltani. Ennek az előadásnak a keretei nem teszik lehetővé, hogy a bűn filozófiai, büntetőjogi, morális és metafizikai, valamint teológiai bűnértelmezésének összevetését elvégezzük, de néhány pontban szeretnék az aktualitásra felhívni a figyelmet. Először is a történelmi bűnről egy néhány szó. Hogyan keletkezik a történelmi bűn? A történelmi bűnről ott lehet beszélni, ahol okozati összefüggés van a cselekvő egyén és az úgynevezett történelmi esemény között. Ott, ahol ez az összefüggés egyértelműen kimutatható, a bűn konkrétan meghatározható, és ezért az egyén vagy az egyének felelőssége megállapítható. A bűnre hajlandó ember interaktív kapcsolatban él egy szűkebb vagy tágabb szociális közösséggel. Ez a kapcsolatrendszer motiválja, kiváltja vagy behatárolja a cselekedeteit, de tettei nem maradnak következmények nélkül. A történelmi társadalmi bűnök kapcsán elsősorban azok kerülnek a figyelem középpontjába, akik vezetői pozícióiknál fogva, vagy társadalmi szerepüknél fogva egy adott rendszer működéséért felelőssé tehetők. Elsősorban a politika, a jog, a tudomány, a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás intézményeinek funkcionárusairól van szó. Azokról, akik tisztségüknél fogva vezetői, tájékoztatási vagy véleményformáló kompetenciával bírnak. E személyek döntése, felelőssége és kudarca másként esik elbírálás alá, mint a társadalom többi tagja esetén. Tőlük elvárandó, hogy cselekedeteik szociális következményeit felmérjék és felelősségükről számot adjanak. Ezért találom, amit Eilert Helms tübingeni teológus mond, hogy a történelmi bűn pozíció-specifikus bűn, a tisztséggel és a hivatallal való visszaélés vétke, a megbízatásban való hűtlenség, amelynek következményei közvetlen vagy közvetett hatással voltak és vannak a szociális rendszer alakulására, az emberi együttélés rendjére. Látható, hogy a történelmi bűn nem feltétlenül a múlt öröksége, hanem egyúttal a jelen és a jövendő tehertétele is, hiszen szemünk előtt alakul ki a történelmi bűn nem egy formája, ott, ahol hatalommal való visszaélésről van szó, vagy mondjuk a piaci érdekek érvényesítéséről az állami felelősségvállalás elve helyett. De hogyan érintett ebben a kollektíva, a közösség? Mi a kollektív bűn? Akkor, amikor egy szomszédos állam parlamentje a történelmi jóvátétel, vagy legalább a történelmi megbékélés programja helyett a kollektív bűnösség elvét kimondó dekrétumokat minősí érinthetetleneknek, akkor szükség van fokozottabb történeti és teológiai éleslátásra. Korábban a bűnközösségi megvallás és a bűn egyetemességéről való elmélkedés az egyház és a teológia körébe tartozott, a keresztény bűnvallás és az egyén hitvallása volt. A 20. század embertelen diktatúráinak megtapasztalása, a háború okozta sebek, haláltáborok, deportálások, a kollektív bűnösség fogalma esetén újból napirendre került, a fogalom és történelmet írt. Kérdés így tevődik fel, létezik-e a bűn individuális és personális meghatározottsága feletti olyan dimenziója, amely egy egész nép vagy közösség bűnrészességét feltételezi? A győztesek szemszögéből nézve a válasz igen, hiszen az elszenvedett háborús károkért, vagy az áldozatokért egy egész népet terheli a felelősség, akinek nevében az adott hatalmi gépezet vagy katonai diktatúra borzalmas tetteit elkövette. De a győztesek feltételezett morális fölénye és a politika ítélete újabb igazságtalanságokhoz vezetett, emberek százezreinek kitelepítéséhez, vagyonuk elkobzásához, munkatáborba horcolásukhoz, másodrangú állampolgárokká való lefokozásukhoz, és mindez a kollektív bűnösség jegyében. Viszont a vesztes népek körében, vagy az áldozatok körében is él nem egyszer az az elképzelés, hogy a nemzet karakterének gyógyítását csak a kollektív bűnismeret és bűnbánat terápiája segítheti elő, amely természetesen feltételezi a kollektív bűnrészesség tényét. Tehát nem csak politikai értékítélet van ebben, de a csoportpszichológiai meggondolások által motivált, egész népre érvényes megtérésorientáltság is hozzájárult a fogalom meghonosodásához. Másfelől viszont filozófiai, etikai tarthatatlansága miatt sokan köztük teológusok gondolják úgy, hogy a fogalom használata az nagyon problémás. Azonban, ha bűn közösségi jellegének bibliai és vallástörténeti aspektusaira tekintünk, akkor látjuk, hogy nem lehet ilyen könnyen elintézni a kérdést. A Biblia vallomását, hogy vétkeztünk az Úr előtt, az ószövetségi nép valóban közösségileg értette méghozzá úgy, hogy az atyák bűne és a saját bűnök halmozottan állják útját az Istennel való kapcsolatnak és a kiteljesedésnek. A nép tudta, hogy az Úr számon kéri az atyák vétkét, és ez megmarad negyedíziglen, harmad és negyedíziglen, de a kegyes és a józan életvitel elnyeri jutalmát akár az ezredik generációra kihatóan is. Az Isten irgalma felett áll az ő haragjának, ez volt a nép reménysége, és ez adott reményt is a népnek, és kiutat. A legtöbb ószövetségi bibliai rész, amely az egész nép bűn miatti szenvedését tematizálja, nem a vádaskodás, hanem a panasz és a prófétai intelem formájában áll előttünk. A közösség Isten elé tárja nyomorúságát, amelyet elődeik vétke miatt kénytelenek elhordozni, így olvassuk Jeremiás síralmaiban, atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek, nekünk kell hordanunk bűneiket. A teológiai intenció viszont egyértelmű, visszahelyezni a közösséget Isten áldása alá. Az analógia az Ószövetség közösségi bűnértelmezés és a kollektív bűn fogalmának 20. századi politikai használata között mégsem helytálló. Ugyanis nem lehet átsiklani a ma teológiai és történeti különbség tétel felett, miszerint a mai nemzetek létformája nem ugyanaz, mint Isten által kiválasztott Izraelé volt, ahol a kultikus közösség és a politikai közösség határai egybeestek. Az újkori racionalizmus és felvilágosodás, illetve a szekularizáció felől önmagukat értelmező nemzetek számára nem ismert a Tóra által meghatározott Isten kapcsolat és ennek a tudata. A bűn és a megbékélés világi politikai interpretációi egészen más előfeltevésekből indulnak ki, mint az írás. Párhuzamok felállítása nem könnyíti meg a mai tisztánlátást, de a megoldás nem az ószövetségi hamartológiákhoz, vagyis bűnértelmezéshez, vagy az archaikus kollektív népi símákhoz való visszatérés jelenti, hanem a napjaink individualisztikus, szubjektív bűnértelmezésének teológiai kritikája tekintettel a nyugati kereszténység fejlődésére. Egy másik német teológus, Martin Honecker szerint a kollektív bűnösség fogalmában tulajdonképpen rég meghaladott primitív vallási elképzelések nyoma érhető tetten, amely a nép, a törzs, az állam mágikus összefüggéseit feltételezi, ezért a fogalom használata értelmetlen. Viszont a kollektív bűnösség fogalmának mellőzése nem jelenti azt, hogy a közösség, mint olyan, mentes lenne cselekedetei következményeitől. Például egy gazdasági vállalkozás negatív szociális vagy ökológiai hatásaiért, átláthatatlan spekulatív gazdasági tranzakciókért, bűnszervezetekkel való transznacionális együttműködését nem lehet a cég egy-egy munkatársát próbaszám vagy szúrópróbaszerűen kiemelni és azt felelősségre vonni. Mint jogi személyiség, egy-egy cég is számon kérhető és számon kérendő. Továbbá nemzetpolgáraként, vagyis választópolgárként valamilyen szintén érintett vagyok, vagy felelős vagyok a nemzet nevében ideológia alapon elkövetett történelmi bűnök következményeiért. Ha másként nem, akkor azáltal, hogy hallgattam, amikor szólni kellett volna. A kollektív bűnösségről, politikai értelemben nem is kollektív felelősségről mindenképpen beszélni kell. De kollektív bűnről csak egyféleképpen a hit nyelvén beszélhet az ember, az Isten-ember kapcsolatának összefüggésében. A kollektív bűnről való beszéd formája éppen ezért az Isten előtti bűnvallás, helye pedig az Isten tisztelet, és ez jelenteti a teológiai kritikáját a kollektív bűn politikai fogalmának. Az egyház bűnvallása nem történelmi politikai változások függvénye, hanem az Isten tisztelet része. Éppen ezért nem követelhető kívülről politikai és társadalmi érdekek mentén. Ez nem zárja ki azt, hogy az egyház időnként kiadjon egy nyilatkozatot vagy egy deklarációt mulasztásani beismeréseiről a nyilvánosság számára. Ez viszont már egészen más műfaj, mert sem a társadalmi nyilvánosság, sem pedig a média nem tévesztheti össze magát az Isten fórumával. Egyedül Jézus Krisztus egyháza van abban a helyzetben a keresztre feltekintve, hogy kimondja, mi vétkeztünk. A bűn feldolgozása akkor lesz hiteles, ha a közösség tagjai egyenként jutnak el az önvizsgálathoz, önismerethez és bűnvalláshoz, külső kényszer vagy erkölcsi nyomás nélkül. Csak az egyén személyes és konkrét bűnismeret és Isten előtti bűnvallásra való tekintettel beszélhetünk kollektív bűnről, mint egyéni bűnök, egyének feletti interaktív összefüggéseiről, egyéni meghasonlások szintéziséről, amelynek terhét egy egész közösség hordozni kénytelen. Ennek a szempontnak a mellőzése a kollektív bűn fogalmát parttalanná, absztraktá, ideologizálhatóvá és politikai célok számára kisajátíthatóvá teszi. A hit adhat igazán félelem nélküli bátorságot a múlt vétkeivel, vagyis a történelmi bűnökkel való őszinte szembenézéshez a reménység jegyében. Második tézisem így szól, a történelmi igazság feltárása elengedhetetlen feltétele a megbékélésnek, de a feltárt valóság mindig relatív, vagy egészen teológus módon fogalmazva, az igazság nem az ember tulajdona. A történelmi igazság feltárása az események pontos rekonstruálása körültekintő időigényes, felelősségteljes munkát igényel. Kelet-Közép-Európa posztszocialista országaihoz hasonlóan Magyarországon is lassan, még ha fragmentáltan is, de hozzáférhetőek lesznek a levéltári dokumentumok. Egy része már forrásközlések formájában hallottuk, olvasható. Szükség van igenis a tények feltárására, hiszen évről évre, nemzeti ünnepről nemzeti ünnepre olyan visszatérő jelenségnek lehetünk tanúi, amely szerint a múlt átalakul a történelem sokféle olvasata alatt, illetve az emlékezés aktuális indítékai mentén. Az a történelem, amelyre az utókor emlékezik, valamilyen mértékben az emberi szellem terméke. Amire az egyén vagy a közösség emlékezik, és amit áthagyományoz, már nem annyira identikus az események kronológikus sorrendjével. Sokkal inkább ki van téva különböző interpretációknak, vagy a feledékenységnek. Mert a múlt mindig a jelen dimenziói között megélt történelem, amelyből az ember direktívákat kíván levezetni a jövendő számára. Jan Assmann megállapítása ebben a tekintetben is figyelemre méltó, a múlt nem magától áll elő, hanem egy bizonyos kulturális konstrukció és reprezentáció terméke, amelyet speciális motivumok, remények és elvárások formálnak. A kulturális emlékezetnek főleg a politikai megfontolásoktól nem mentes, már önmagában is kísértése, hogy saját szempontjainak megfelelően kontúrszerűen emeljen ki a múltból bizonyos részleteket, hogy a múlt elemeit kiemelj és abból egy újabb múltat konstruáljon. Egy ilyen módon retusált történelemnek nem az a célja, hogy ítélet alá vonja a múltat, hanem azt, hogy ítélet alá vonja a jelent és legitimációs forrást, keressen a maga számára indítékainak igazolása véget. Minden igazság tartalma mellett érezzük, hogy az emlékezésnek ilyen módon való kisajátítása bármi politikai érdek mentén megtörténhet, mint hogy meg is történt. 1918-al kapcsolatban, 21-ben, 45-re emlékezve, 56-ra emlékezve, vagy éppen 89-re emlékezve. Az utólagos értékelés esetén az éppen hatalmon levő politikai elit szándékainak megfelelően. A mementó így mitosz teremtés forrásává válik, és szétbontja a múltat elemeire, hogy újabb múltat építsen belőle. Most ebben a helyzetben a történész felelőssége viszont az, hogy a feldolgozott események, az elmondott történetek és az áthagyományozás folyamata hiteles maradjon. Ők felelnek azért, hogy a ma élők a múltat megismerjék és megítélhessék. Munkájuk abban segíthet, hogy a múlt feltárt összefüggésébe való betekintés által ma élő nemzedéke lehetőleg profitáljon, több belátást, józanságot, felelősségtudatot nyerjen, az előtte járók hibájából tanulva. Az egyén és a közösség felelőssége tehát a múlthoz való viszonyulás kultúrája tekintetében vitathatatlan. A történelmi igazság nem sajátítható ki egyéni vagy közösségi érdekek mentén. A teológia ebben az összefüggésben is felkívánja hívni a figyelmet arra, hogy a keresztény valóság értelmezés szerint az igazság nem az ember tulajdona. Az igazság egy tőlünk idegen igazság, justitia ali ena, Isten nekünk tulajdonított igazsága, vagy a Krisztus nekünk tulajdonított igazsága, egy rajtunk kívülálló igazság. A dokumentált tényekre való objektív hivatkozás lehet a történelmi ismeret szempontjával nagyon fontos, nélkülözhetetlen, de kizárólagos használata sokszor leegyszerűsítésekhez vezet. Az igazságnak, így a történelmi igazságnak is van egy személyes dimenziója is, amelyet legtöbb esetben elhanyagolunk, vagy már az idő múlása miatt nem vehetünk tekintetbe. A személyes elbeszélő aspektus lehetővé teszi, hogy az áldozat az eseményeket saját szemszögéből szubjektív módon adja elő. Ez a valóság értelmezés és tapasztalat gyakran hallgatásra van ítélve, az utókor legkevésbé arra kíváncsi, hogy miként élte át például a jogfosztottság korát az egyén, az áldozat, vagy éppen a tettes. De az igazság szociális dimenziója akkor tárul fel, ha az érintettek származása vagy pozícióra való tekintet nélkül lehetőséget kapnak a személyes tapasztalatok elmondására. És ezen a ponton relativizálódhatnak leginkább azok a válaszvonalak, amelyek a múlt sérelmeihez vezettek. Dél-Afrikában például az Igazság és Megbékélés Bizottságnak sikerült, lemondva a megtorlás és a politikai bosszúállás gyakorlatáról, szembe állítani egymással az egykori áldozatokat és a tetteseket, keresték a megbékélés lehetőségét úgy, hogy sor került az áldozatok meghallgatására, felemelésére, és ebben a folyamatban be tudták vonni a vallásos közösségeket és társadalmi szervezeteket, illetve az egyházakat. És rengeteg seb szakadt fel, és minden ilyen meghallgatás mellett, vagy ennek kísérletében traumacentrumok voltak felállítva, ahol lelki gondozók, lelkipásztorok és pszichológusok kísérték a folyamatot. Igaz, hogy az elszenvedett fájdalom és a szenvedés nagysága behatárolja az igazság megismerését. Viszont az érintettség személyes dimenziónak feltárása közelebb vihet a beismeréshez, a megbánáshoz, vagy a másik oldalon a bosszúról való lemondáshoz és ezáltal a megbékéléshez. A jogi felelősségre vonás, az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés erre képtelen. Viszont egy szekuláris állam nem érzi magát kompetensnek állampolgári lelki sebeiért, panaszáért, a bűnismeretért és a megbánásért. Egy szekuláris társadalom nem érzi magát felelősnek a bűn morális vagy metafizikai dimenzióiért, az Isten előtt való megállásnak nincs politikai relevanciája. És itt villan be újból, amit Günther Grassnál olvasunk, hogy az emlékek sokszor ellent mondanak az emlékezésnek. Tehát főleg, hogyha az emlékezés a jelen indítékai mentén néha torzított. Maradt tehát a mai világban a kérdés politikai síkon való kezelése, ez pedig újabb egyoldalúsághoz, interpretációkhoz, vagy legitimációs források kezeléséhez vezet. Pedig nem lenne értelmetlen és érdemetlen figyelmet szentelni a történelmi bűnök és múltfeldolgozás spirituális, lelki-szellemi aspektusainak. És az utolsó, harmadik tézisemhez érkeztem, nincs jövőképes társadalom kiengesztelődés nélkül. A kiengesztelődésnek, vagy pontosabban a megbékélésnek napjainkban a politikai retorikában helye van, de ökumenikus nagygyűlések is szívesen tűzik egy jelszót zászlójukra. Az egyháznak viszont különbséget kell tenni a megbékélés politikai, etikai és teológiai értelmezése között. Politikai vagy általános etikai értelemben a megbékélés konfliktus megoldást, politikai érdekellentét közötti kiegyenlítést, az árkok betemetését jelenti, de ennek van egy feltétele, ez pedig az igazságtétel. Az igazságtételnek vagy az igazságszolgáltatásnak tartalmaznia kell az erkölcsi megkövetést, a büntetőjogi számonkérést, a politikai bocsánatkérést, a szociális kárpótlást vagy a jogsérelmek orvoslását. Ehhez valóban tényleg elengedhetetlen a múlt igazi ismerete, az események hiteles feldolgozása, főleg akkor, hogyha a régi rendszer működési mechanizmusait is fel kell tárni. Viszont ezen a ponton határaiba ütközik a jogelmélet, a joggyakorlás és a politikai akarat. A tények ismerete ugyanis nélkülözhetetlen, de önmagában kevés, mert a tények csak alkalmas eszközök lehetnek a sérelmek orvoslására, alkalmatlan kezekben viszont újból mérgezhetnek és ölhetnek. Az, hogy a társadalom fel tudja dolgozni a múltat, a múlt bűneit, kiengesztelődni akaró lélekre van szükség, és ezt nem egy teológus, hanem egy jogász mondja. A kiengesztelődés, illetve a megbékélés teológiai értelemben az Isten-ember kapcsolatából indul ki, és ebből következően az ember-ember viszonyának rendezését jelenti. Az egyház csak az Úr ima 5. kérdésének összefüggésében a megigazulás bibliai reformátori tanításának fényében szemlélheti ezt a kérdést. A teológia kérdésben két dolgot tart szem előtt. Először az áldozatok felemelését, méltóságuk helyreállítását, másodszor pedig másik oldalon a bűnös megtérését és társadalmi reintegrációját. Ez nem jelenti azt, hogy a múlt vétkeinek bünteti jogi és politikai feltárása és a felelősség megállapítása ne legyen napirenden. De igen, mivel olcsó az a kegyelem és hiteltelen az a megbékélés, amely szembe helyezkedik az általános jogrenddel, vagy a társadalom általános erkölcsi érzékével. A megbocsájtásnak vagy megbékélésnek az a formája, akár egyházi, akár politikai, amely elmegy az áldozatok mellett, végső soron cinikus, megveti az emberi érzéseket és a szolidaritást. De azt az igazságot mégsem hallgathatjuk el, hogy az áldozatok méltóságának helyreállítása és a bűnösök számon kérése csak a szabadság és a bűnbocsánat jegyében történhet meg. Csak a Golgotai kereszt felől éri el a bűnről való beszéd, azt a szintet, amely nem öl, nem csak elmarasztal, nem csak elszámoltat, nem csak számon kér, hanem felmutatja a kegyelemből való élet lehetőségét. A megbocsájtás és az igazságtétele feszültsége igazán nem oldható fel, nem is kell ezt feloldani, de ennek a feszültségnek az érzékeltetésére álljon itt egy példa. Egy egykori államelnök vallomását idézem. Elnöki való megválasztásom napján kaptam egy listát azoknak a személyeknek a nevével, akik korábbi politikai zaklatásomhoz, megaláztatásomhoz köze volt. Aznap nem csak, hogy elveszítettem ezt a papírt, de elfelejtettem a neveket is. Majd így folytatta. De mint államelnök tudatában vagyok annak, hogy a társadalom valamilyen megoldást vár. Ellenkező esetben az lenne a benyomásunk a forradalomról, hogy befejezetlen, nem teljes. Vannak emberek, akiknek életét és családját a korábbi rezsim összetörte. Akik nem könnyen dolgozzák fel azt, hogy egykori tettesek közül némelyeknek ma is jobban megy, mint az áldozataiknak. Eddig az idézet. Nos, ez a differenciált látás, amely különbséget tesz a megbocsájtás személyes szabadsága, és a múlt bűneinek kérdése elől kitérni nem tudó felelősség között, a reformátori alapfelismerésre emlékeztet. Arra, hogy az ember keresztényként egyrészt lemondhat a rajta esett sérelmek megtorlásáról, másrészt viszont, mint a világban hivatalt viselő személy felelős azért, hogy az igazság, legalábbis a justitia civilis értelmében, a társadalmi megbékélés érdekében érvényre jusson. Ez nem a kettős morál érvényesítését jelenti egy politikai történelmi kontextusban, hanem a keresztény ember szabadságának megfelelő viszonyulását és ennek két dimenziójáját, a megbocsájtás lelkülete és a realitás érzékelés tárgyszerűsége nem zárhatják ki egymást. A megbocsájtás teológilag nézve az egyetlen lehetőség a bűn további terjedésének meggátolására. A megbocsájtás megszakítja a bűn tovább gyűrűzését, a gonoszság beláthatatlan láncolatának sorát, hiszen az el nem intézett múlt, az el nem intézett történelmi bűn további igazságtalansághoz vezet. A megbocsájtás által a tettes és az áldozat, a megbocsájtásra ráutalt és a kárvalott személy között egy különös kapcsolat és kötelező viszonyulás jön létre. Nem arról van szó, hogy a megbocsájtó jó cselekedete diadalmaskodik az örök hálára kötelezett bűnös felett, hiszen mindketten egy felsőbb igazság és rend érvénye alatt állnak. Mindkettőnek meg kell jelenni az Isten ítélő széke előtt. De a megbocsájtás gyakorló kettős értelemben is helyettes lesz a vétkes számára. Egyrészt a másik számára elenged valamit, amit az amúgy sem tud jóvá tenni, és ennek deficitjét kénytelen elhordozni. Másrészt a megbocsájtó reprezentása lesz annak a felső hatalomnak, amely őt megbocsájtásra késztette. Innen nézve a kereszt, Krisztus keresztje az irgalom forrásává válik a bűnös ember számára, a megbocsájtó ember pedig eszköz lesz Isten kezében a bűnösök megigazításában. Az önmagát Isten eszközeként értelmező keresztény ember és egyház minden lehetséges meg kell, hogy tegyem az áldozatok felemelésére, illetve az áldozatokat követelő struktúrák megváltoztatására. Ebből természetesen feszültség támadhat az egyház körül, vagy az egyházzal szemben. És itt már a jelenben vagyunk, nem a múltban. De az ebből adódó konfliktusokat az egyház egészének fel kell vállalni és hordoznia kell a hatalom mindenkori birtokosaival vagy képviselőivel szemben. Ez bizonyos szempontból egyet jelent az ára való szembeúszással, de ugyanakkor egy történelmi szerep felvállalásával is. Egy olyan világban, ahol a gazdasági, társadalmi és politikai struktúrák mindig újabb és újabb áldozatokat követelnek. És itt lesz nyilvánvaló, hogy a megbékélés, illetve a kiengesztelődés nem csak a múltra, hanem a jelenre és a jövendőre tekint, hiszen nincs és nem is lesz olyan emberi cselekvés, amely ne lenne ráutalva a bűnbocsánatra. Pillanatnyilag társadalmunk nem büszkélkedhet a megbékélésnek vagy a kiengesztelődésnek ilyen fórumaival vagy intézményeivel. De a keresztény egyház viszont a maga teológiai és etikai kompetenciájával nem szűnhet meg egyrészt kérlelni Pál apostol szellemében és meghívni a megbékélésre, másrészt a megbocsájtás, megbékélés belső dinamikáját megélni, és ezt önkritikusan kell szemlélnünk. Tehát a megbocsájtás, megbékélés belső dinamikáját megélni, illetve bizonyítani a világ felé. Mert ezáltal az egyház paradigma lehet. A megbékélés fórumainak megteremtésében, ahol keresztények és nem keresztények számára egyaránt megtapasztalható lesz, hogy a megbékélés és a kiengesztelődés magában hordozza az új közösség ígéretét. Köszönöm szépen a figyelmet!